6 óra 41 perc, 4 éves csúcsa ugrott májusban a Magyar Bizalmi Index az országgyűlési választások után. Az áprilisi mínusz 10,7-ről 6,7 pontra. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint májusban a fogyasztók hangulata nagyot javult, egy hónap alatt 16 pontot. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága is jobb lett, ugyanakkor a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága nem változott. A GKI vezető kutatója szerint a lakosság optimizmus egy ideig eltart, de az üzleti szféra még bizalmatlan a kormányzati ígéretekkel szemben. Molnár Lászlót Kovács Gergő kérdezte a részletekről.
4 éves csúcsára jutott a GKI konjunktúra indexe májusban. Ugye ez azt méri, hogy a lakosság és az üzleti döntéshozók mennyire optimistán látják a jövőt. Most ebben nem nehéz belelátni, hogy volt itt azért egy kormányváltás. Ez a megelőlegezett bizalom inkább az üzleti döntéshozók vagy a lakosság részéről jött?
Hát egyértelműen a lakosság oldaláról gyakorlatilag 16 éves csúcsot döntött meg az emelkedés mértéke. Hát ez ugye érzékelhető abból is, hogy viszonylag nagy többséggel választották meg a jelenlegi kormányt, tehát akik arra szavaztak, vagy később úgy gondolják, hogy már oda szavaznának, akkor nyilván rendkívül optimistán látják, hogy mi várható a kormánytól. Persze ebben vannak erős illúziók abban a tekintetben, hogy majd az EU-s források itt mindent megoldanak, és így mindenre jut majd pénz, amire eddig nem jutott. De ez leginkább ott érzékelhető, hogy a legnagyobb mértékben azért az ország jövőbeli gazdasági helyzetére vonatkozó várakozás ugrott meg. Ami a saját személyes jólétre vonatkozik, abban azért jóval kisebbek voltak az emelkedések, de ott is voltak.
Igen, amit említett, hogy a fogyasztói bizalmi index az egy hónap alatt 16 pontos javulást mutatott, ami hát a legnagyobb havi növekedés, amit valaha mértek. Ezek szerint ennek fényében, kormányváltás fényében, ennek a hangulatában ez akkor talán nem lesz annyira tartós dolog, tehát ez egy ilyen tipikus választások utáni effektus, ami hirtelen jön, aztán hamar lecseng?
Igen, hát ez általában így szokott lenni, ugye ahogy jönnek a dolgos hétköznapok, kiderülnek, hogy mégse annyira gyorsan mennek a dolgok, mint amit reménykednek az emberek. Nyilván ez valamit majd erodál ezen a szinten, de hát valószínűleg azért az optimizmus még azért jó ideig velünk marad, főleg, hogyha pozitív hírek érkeznek például az EU-s forrásokról, vagy a helyreállítási alappénzeiről, mert való igaz, hogy ez mind-mind javítja a költségvetés helyzetét, és bizonyos szempontból olyan ágazatok helyzetét is, mint az egészségügy, oktatás, szociális szféra, vagy a kulturális szféra, amik ki voltak véreztetve az elmúlt 16 évben.
Meg hát, hogyha a lakosság ennyire optimistán látja a saját következő 12 havi pénzügyi helyzetét, az azt jelenti, hogy többet és bátrabban fognak költeni talán, tehát talán valamennyire lehet abban reménykedni, növekszik a fogyasztás, ami nyilván nem hátrányos a gazdaság szempontjából.
Itt illúziók vannak. Én azt gondolnám inkább, hogy a fogyasztó annyit költ, amilyen van. Na most attól, hogy optimistában jövőt illetve még egyáltalán nem biztos, hogy több pénze van, amit elkölthetne. És itt ez a fő gond, hogy a magyar társadalom végletesen ketté szakadt az elmúlt 16 évben. A társadalom kétharmada az hónapról hónapról él. Nincs megtakarítása, vagy minimális megtakarítása van, nem mondjuk egy 100 000 forintos tétel már majdnem anyagi csődöt jelent, és van egy szűk réteg, aki viszont az a kérdés, hogy most Kámban nyaral-e vagy New Yorkban. Tehát ezek azért azt is jelentik, és az látszik egyébként a jövedelmi adatokon nagyon világosan, hogy attól, hogy optimistán valaki még egyáltalán az, hogy többet költ, mert nem azért nem költ, mert hogy pessimista volt eddig, és inkább megtakarított, hanem azért, mert nem volt miből költeni. Ebben egyébként nyilván lesz változás, és ebben az értelemben persze megalapozottak azért a várakozások, hiszen lesz egy nyugdíjas kiegészítő juttatás, ha igaz, ilyen 200 ezer, illetve 100 ezer forint értékben valamikor az év vége felé, ami gyakorlatilag majdnem egy havi nyugdíjjal ér föl a legalacsonyabb nyugdíjaknál, a fölöttieknél meg egy fél havi nyugdíjnak megfelelő összeg, tehát azért az elég jelentős tétel, illetőleg hát a minimál bér adómentessége, illetve a medián bérig terjedő adócsökkentés, azért az nyilvánvalóan megint csak a legalacsonyabb jövedelműek esetében jelent többletforrást, és ők valóban el fogják költeni ezeket a pénzeket, tehát ebben az értelemben van alapja is ennek a optimizmusnak.
Tehát az látszik, hogy a vállalkozások és a lakosság körében azért kinyílt egy ilyen olló, így a jövőbe vetett bizalmat tekintve, viszont mi a helyzet a különböző szektorokra, hogyha lebontjuk ipar, építőipar, kereskedelem, szolgáltatások, ezeknek az esetében hogyan változott ez az index?
Valamelyik nőtt, valamelyik csökkent, de alapvetően inkább én azt mondanám, hogy ezen a szinten, hogy ez egy mínusz 100 pluszágas skála, tehát 200-as skálán mérjük, tehát egy-két pontos elmozdulás fölfelé lefelé az inkább stagnálást mutat. Ami nyilván az ágazatok helyzetét illeti, ott a különböző ágazatoknál teljesen különböző piaci helyzettel szembesülnek. Tehát például a kereskedelem esetében a hazai nem multinacionális láncokba tartozó kereskedők szenvednek. Hát ugye egyértelműen ők azért a hazai piacra dolgoznak, tehát magyarul a fogyasztó elkölthető pénzét használják ők. Ebből meg azt következik, hogy ha viszonylag alacsony szintű, vagy egy kevésbé nő, akkor nyilván az ő lehetőségeik szűkülnek, és ilyenkor az árrésstop, vagy a különböző kormányzati korábbi beavatkozások csökkentették az ő árrésüket, és hiába nem vonatkozott rájuk, hiszen a verseny miatt muszáj volt nekik is csökkenteni az árakat, ami azt jelenti, hogy rendkívül sokan rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, ami abból is látható egyébként, hogy folyamatosan szűnnek meg most már az élelmiszerboltok is. Szolgáltatások egy kicsit más, a szolgáltatásokban Magyarországnak vannak viszonylag jelentős exportkapacitásai, amelyek azért stabilizálják a szolgáltatási szektort, de azért jellemzően itt is a belföldre termelők azért szenvedtek eddig, a külföldre termelők pedig azért fognak most szenvedni, mert hirtelen megdrágultak, hiszen a forint erősödése egy olyan szektorban, ahol a költségek 40-60% a bérjellegű, és a bérek nem csökkennek, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a forint erősödésével párhuzamosan egyre drágábbá válnak ezek a szolgáltatások. Tehát kérdés, hogy van-e benne akkora üzleti potenciál már, mint profit, amelynek a terhére ez a költségnövekedés elszámolható. Tehát megéri-e még ez a tevékenység, vagy esetleg itt is átstruktúrálás lesz, és olyan helyre mennek át, amelyek alacsonyabb bérköltséget eredményeknek euróban. Az építőipar nyilvánvalóan szenved amiatt, hogy az állami beruházások gyakorlatilag a kormányváltás előtt leálltak. Néhány nagy beruházás, vagy néhány presztízs beruházás ment, ami egy nagyon szűk építőipari körnek volt kedvező. Az építőipar nagy része viszont jellemzően a felújítási tevékenységből, esetleg a lakásépítésből tud profitálni, hát ez pedig az árak emelkedésével egyre kevésbé tudott lépést tartani ez a kereslet. Hát ne felejtsük el, hogy ha valaki méregrágán megvesz egy ingatlant, akkor kifogy a pénzéből, tehát nem igen tud azonnal felújítani, és ugyanez igaz egy csomó más építőipari, főleg lakossági piacra nyújtott szolgáltatás esetében. Az ipar pedig szenved rendesen, most a márciusi adat egyébként kivételesen kedvezőnek látszott, de olyan kiugrás ez, aminek mögött nem volt nagyon magyarázat, hogy ez minek köszönhető, lehet, hogy valami előrehozott kiszállítás volt. Az biztos, hogy az ipar esetében is az erős forint azért nem kedvező, hiszen Magyarországra azért jöttek ide a cégek, mert a viszonylag szakképzett munkaerő relatíve olcsó meg megszerezhető volt, legalábbis Németországhoz képest. Na most, hogyha drágul a munkaerő, már pedig a forint erősödésével óhatatlanul drágul a munkaerő, akkor az a profit, ami egyébként jellemzően árbevétel arányosan 1-2% izeni termelésről beszélünk, amely nem a legjobban jövedelmező része azért az autógyártásnak. Ezért a kapacitás áthelyezések, tehát hogy mondjuk Európai Unión belül melyik gyárba helyezik át a kapacitásokat, az bizony elindult. Tehát minden nagy gyárnál újra tervezés zajlik, hogy a relatíve megnőtt bérköltségeket újabb programokkal sikerül ellensúlyozni, tehát például magasabb hozzáadott értékű programot tudnak-e idehozni, ha nem, akkor viszont a túlélésért küzdenek a hazai gyárak.
A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága viszont nem változott érdemben áprilishoz képest. Ugye egy új kormány hivatalba lépésekor a cégek általában kivárnak, tehát új adószabályokra, új gazdaságpolitikára. Tehát ez azt mutatja, hogy azt várják a cégek, hogy továbbra is kiszámíthatatlan szabályozási környezet lesz?
Most éppen teljesen kiszámíthatatlan, hiszen nem lehet tudni, hogy milyen változások fognak bejönni. Ugye az ígéretek szintjén jogállamisági eljárások jönnek, tehát megszűnik a visszaható törvénykezés, megszűnnek elvben valamikor majd a különadók, vagy legalábbis csökken a mértékük, elvben az eddigi megkapott kedvezmények kiterjednek, ugye azt tudjuk, hogy a kata visszaállítása terve van, tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amikkel azt mondja egy vállalkozó, hát majd meglátjuk. Másrészt meg nyilván az is egy probléma, hogy azért a költségvetésről nagyon kedvezőtlen hírek érkeztek azért az utóbbi időszakban, tehát gyakorlatilag nem lehet tudni, hogy ebből mi következik. Ugye egy vállalkozó, aki megtanult az elmúlt 16 évben, hogy a költségvetés helyzete úgy tűnik, hogy romlik, akkor előbb-utóbb valami adóemelés jön. Tehát ugye ez is a kiszámíthatatlanságnak egy része. A költségvetésről most kifejezetten negatív hírek érkeznek, hiszen most már a 6,87%-os GDP arányos költségvetési hiányra számít maga a kormány is, legalábbis első körben. Ebből nyilvánvalóan az is következik, hogy a vállalkozások azt gondolják, hogy nem hogy adócsökkentés, hanem lehet, hogy valami rejtett adóemelés következik be, hogy valahogy csökkenteni lehessen a hiányt. Ugye ezért kérdéses megint csak az EU-s források hazahozatala, illetve illetőleg az egyéb források hazahozatala, hogy az mennyiben tehermentesíti a költségvetés kiadási oldalát, és lehet, hogy ezen keresztül is le lehet nyomni úgy a hiányt, hogy ne kelljen adót emelni más oldalról, vagy esetleg csökkenteni lehessen az adókat. Ugye ez megint ugyanazt jelenti, hogy bizonytalanság van.
A költségvetésről negatív hírek érkeznek, az azért is fontos, mert hogy az új kormányzatnak egy nagyon-nagyon fontos ígérete, és hát egy ilyen egyfajta várakozás is az az eurónak a bevezetése, ami nyilván egy távlati cél, tehát ez nem egyik napról a másikra lesz, és még csak nem is ebben az évben természetesen, de azért fontos megvizsgálni azt, hogy ha már ilyen dolgok kiderülnek a költségvetés helyzetéről, hogy milyen hatással lehet majd az euró bevezetése a költségvetésre, illetve a hazai kamatokra, mert hogy május közepére a magyar 10 éves államkötvényhozamok a lengyel szint alá 5,76% környékére estek vissza, tehát hogy a befektetők már érzik valamennyire ennek valamilyen pozitív hatását, vagy ez még csak az ígérgetéseket jelzi?
Hát inkább az utóbbi, tehát nyilván a befektetők, amikor hosszú távú állampapírokra vagy állampapírokat kívánnak venni, tehát mondjuk egy 10 éves papírt, akkor azt is beárazzák, hogy mondjuk ha 5 év múlva várható az euró, akkor a mai kamat, az 5 év múlvai kamathoz képest, ha euró kamat szinthez képest, mekkora többletet hoz. Na most, ha az eurózónában mondjuk 3-3,5% a állampapír kamat szint, nálunk meg 5,5, akkor ez azt jelenti, hogy 2030 vagy 31 után egy hosszú lejátó állampapír már messze reál kamatot fog hozni az eurózónás kamatokhoz képest. Ugye részben meg is okozta azt, hogy a forint erősödött, hiszen rendkívül jelentős tőke áramlott be az állampapír piacra, amely részben lenyomta az állampapír hozamokat, részben pedig a valóta tartalék szintjében is megjelent, meg megemelkedett a valóta tartalék. Tehát ez egyértelműen a befektetőknek az árazását mutatja, a pozitív árazását. Ez már egyébként a választás előtt megjelent, tehát ez ahogy már kiderült, hogy esélye van a jelenlegi új kormánynak, hogy vagy hatalomra kerüljön, már akkor megkezdődött az erősödés és az állampapír hozamoknak a nagyon enyhe csökkenése. De hát nyilvánvalóan azért hosszú távon egy euró bevezetés a magyar kamatszintet jelentős mértékben lefelé tolja, és ezzel az állampapír hozamszint is nyilvánvalóan lejjebb fog kerülni. Magyarország esetében, ha mai kamatszinteket nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy akár esély van arra is, hogy a 3%-os lett kamatszintet elérjük, ami azért az 5,7%-os jelenlegi vagy 5,6-os jelenlegi kamatszinthez képest további rendkívül jelentős kamatmérséklődést eredményezve, és ez már azt jelenti, hogy a költségvetésnek a bevezetés környékén, vagy előtte már egy-két évvel is akár 1000 milliárd forint körüli kamatkiadás csökkenés jelentene a jelenlegi államadóság szintje mellett.
Az elmúlt percben a GKI vezető kutatóját, Molnár Lászlót hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 7 órakor pedig friss hírek itt a 90.2-n.